Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 80. Zsoltár első versének éneklésével. A 80. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik: Hallgasd meg, Izrael pásztora! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább istentiszteletünket énekléssel, hívjuk segítségül Urunknak, Istenünknek nevét, és dicsérjük őt a 23. Zsoltár mindhárom versének éneklésével. 23. Zsoltár egy gyönyörű hitvallás arról, hogy az Úr az én pásztorom, erről szól majd az ige hirdetés is, és az ige is. Így kezdődik az első vers, mind a hármat énekeljük majd: Az Úr én nékem őriző pásztorom. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Hetedik úrnapja. Ugyanúgy üdvözelek Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett. Nem. Csak azok üdvözölnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, s akik az ő jó téteményeit elfogadják. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit higgyen a keresztény ember? Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az apostoli hitvallás keresztény hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a János szerinti evangéliumból, az evangélium 10. részéből, a 11. verssel kezdődő szakasztól a 21. versig. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók közötte beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük, ördög van benne, és nincs eszénél. Mit hallgattok rá? Mások ezt mondták. Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét? Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádságban megszólítására. Urunk Istenünk, hálaadással köszönjük meg neked azt a kiváltságot, hogy előtted állhatunk ezen a vasárnapon. Köszönjük neked, hogy hozzád jöhettünk, Urunk, hiszük, hogy készítetted a te igédet számunkra, hogy tápláld a mi lelkünket, hogy növekedhessünk a hitben, hogy megerősítsél bennünket abban az elköteleződésben, hogy hozzád tartozunk. Hiszük, hogy te minden időknek előtte döntöttél arról, hogy a gyermekeid leszünk, és hogy üdvösséggel ajándékozol meg bennünket. Ó, Urunk, mennyi ellenállás, mennyi mindenféle kitalált történet volt az életünkben, mennyi magyarázat, hogy ne legyünk a tieid. Te ezeket mindet legyőzted. Mindet legyőzted, és megragadtál bennünket, hiszen kiválasztottál minket az üdvösségre, hogy téged kövessünk, és téged dicsőítsünk. Köszönjük, hogy a veled való közösségre hívtál el bennünket. Urunk Istenünk, megvalljuk azt, hogy sok mindenben szégyelnivalónk van előtted. A bűneink vádolnak bennünket. De hisszük, hogy ezek a vádak, ezek nem a te vádjaid, ezek az ördögnek a vádjai, aki elválasztani akar te tőled. Hiszen a te bűnbocsátó kegyelmedben bízva jöhetünk hozzád mindig, hiszen megbocsátottad a vétkeinket, mi pedig megvalljuk előtted mindazt, ami nem akaratod szerint való, és hálaadással fogadjuk a te irgalmadat és szeretetedet a te kezedből. Kérünk, hogy áld meg mostani istentiszteletünket, áld meg a mi dicsőítésünket, áld meg imádságainkat, szereteteddel és igéddel szólíts meg és vezess bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 238. dicséretnek a második és harmadik verseit fogjuk énekelni. 238. dicséret második és harmadik verseit, és közben szeretettel ajánljuk a gyermek istentiszteletet, ahol a tengert is le fogják csendesíteni a történetben, majd azon az ajtón az ének kezdetekor lehet a gyülekezeti terembe menni, várjuk a gyerekeket. Én is juhod vagyok, én is juhod vagyok, így kezdődik a 238. dicséret második verse. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott szakaszban János evangéliuma 10. részében, a 16. és 17. verseket olvasom újra. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Az evangéliumok, a négy evangélium sok tekintetben hasonlít egymáshoz. Hiszen mindegyik Jézus történetét, tanítását mondja el, és mindegyik elmondás, amit ugye az első szemtanúknak a bizonyságtétele után foglaltak írásba, írták le, szóval mindegyik elmondás, mindegyik evangélium egy sajátos szempontból teszi ezt. Hát körülbelül úgy, minthogyha most, amikor véget ér ez az istentisztelet, mindenkit külön meginterjúvolna a sajtó, hogy mi történt az istentiszteleten. És mindenkiről készülne egy 5-8 perces felvétel, csak ennyi, ugye ez egy rövid alkalom, és aztán utána meghallgatnánk, és kiderülne, hogy nem pont mindenki ugyanúgy emlékszik, nem mindenki ugyanarra, bár ugyanarról van szó. Ugye itt ilyenkor másik történettel megszoktam kérdezni a hol felnőtt, hol fiatal hittanosaimat, ugye felnőtt konfirmációkor is előkerül ez a kérdés, hogy na is melyik lenne az igazi, melyik lenne az, ami a valóságos, és akkor erre ugye az a helyes válasz, hát mindegyik az, nem különböző, de így együtt azért mégiscsak többet tudnánk erről az istentiszteletről. Hát így tudunk többet a négy evangélistának a bizonyságtétele által. János evangélistának az egyik ilyen sajátossága az úgynevezett én vagyok mondások. Tehát amikor Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok, itt például azt mondja, én vagyok a jó pásztor, de ezek a mondások többes szeme máskor is előfordul. Én vagyok az ajtó, vagy én vagyok az igazi szőlőtő, én vagyok a feltámadás és az élet, vagy talán a legismertebbet is említsük meg, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus, amikor önmagáról beszél, akkor ezekkel a képekkel sokkal több mindent elmond, mint hogyha hosszú teológiai vagy filozófiai értekezéseken mondaná el, és írná körül. Egyrészt unalmasabb lenne, másrészt ugye az akkori hallgatóság sem akadémikusokból állt, hanem olyanokból, akiknek Jézus úgy akarta elmondani, hogy megértsék. Hogy megértsék? Itt van egy gyönyörű kép. Én vagyok a jó pásztor. A pásztor, a nyáj, ez a kép, amely Izrael számára teljesen egyértelmű, teljesen magától értető, de ott van előttük, megjelenik előttük a nyáj. Egyik hittanórán megkérdeztem, hogy ki az, aki látott már nyájat. És nem mindenki. Nem mindenki. Érdekesen változik a világ. Ugye valamikor ez ilyen magától értetődő volt. Nincs ezzel semmi baj. Akik városban élnek, nem biztos, hogy eléjük kerül egy nyáj, meg hát egyébként is, ugye Magyarországon nem mindenütt annyira jellemző az, hogy nyájak rohangálnak össze-vissza. Nem mindenki utazik a Hortobágyra, de egyébként csak így zárójel között még sok zárójelben, gyerekkoromban a saját szülőfalumban még volt nyáj, tám még kettő is volt, ami ott a környéken legelészett. Hát, hogy kié volt, pásztoréje, vagy akkor még volt TS, nem magyarázom el, mi az, aki tudja, tudja, aki nem tudja, nem tudja, szóval, vagy azé volt, nem tudom, de még láttam nyájat. De az akkori emberek számára két szempontból is magától értetődő volt ez a kép. Amikor Jézus azt mondta, pásztor, nyáj, akkor mindenki látta szinte a szemeivel ezt a helyzetet. Ezt a példát használja Jézus, elmondani azt az üzenetet, amit meg akar mondani, el akar mondani az embereknek. Egyrészt akkor is voltak nyájak, ugye Jézus születésekor is halljuk, hogy pásztorok tanyáztak azon a vidéken, Betlehem környékén, tehát még akkor is voltak nyájak, de Izrael történetének ez egy fontos szerepe, ez fontos képe, fontos történeti helyzete, ugye Ábrahám, Izsák, Jákob pásztorok voltak, akik a nyájaikat terelgették, ez volt a vagyonuk, és vándoroltak a nyájaik után. De, hogy nagyot ugorjunk, aztán utána Mózes is pásztor volt, pásztorként hívta előt az Isten, milyen érdekes, egy vezetőből, egy pásztorból lesz vezető, úgy tűnik, hogy a pásztorkodás meg a vezetés néha összefügg, azért Mózes egy kicsit összetettebb figura volt ennél, de ez most mindegy. Illetve ugye a leghíresebb pásztor a Bibliában azért mégse annyira Ábrahám, vagy a mi szempontunkból, hanem Dávid. Dávid a leghíresebb. A pásztor király, akit az Isten úgy választ ki, hogy azt nézi, ami a szívében van. Nem a testvéreit, akik daliásak, hanem őt választja ki Isten Sámuelnek a segítségével, a prófétának a segítségével. És ugye rögtön meghalljuk, hogy Dávid, de hát Jézus Dávid utódja. Szóval sok-sok összefüggés van ebben a történetben. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. És egy olyan képet mond el, ami egyébként első körben, aki hallgatja, nem is nagyon kell, hogy üzenetet érezzen belőle, vagy üzenetet hallgasson, nem is értik először, hogy miről beszél. Azt mondja, hogy ő jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért, és el is magyarázza, hogy mit ért ezen. Nem, ugye mit ért ezen, az majd a magyarázat lesz, de hogy hogyan történik, van a pásztor, őrzi a juhokat, és a juhok, akik ott vannak, azok veszélybe kerülnek, jön a farkas, jönnek a tolvajok, és a pásztor, akinek a saját nyája van ott, és az élete függ attól, hogy ez a vagyona, az meg fogja védeni. De az, aki nem pásztor, hanem csak ott van, akire rábízzák ezeket, aki béres, az a maga életét fontosabbnak tartja, mint a juhoknak az életét. Ez teljesen hétköznapi történet. Ugye a magáira mindenki jobban figyel, mint a máséra. Vagy hát lehet, hogy vannak kivételek, de ezt most hagyjuk. Alapvetően azért mégiscsak ez a helyzet. És nem értik, hogy itt miről szól ez, és akkor Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor, ismerem az enyéimet, az enyém ismernek engem. Egyébként nem tudtam az egészet felolvasni, hosszú lett volna, hogy először azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és azon lehet be és kimenni és életre jutni, de ott is az van, hogy ő kihívja az akolból az övéit, és hallják a hangját, ismerik, hallgatnak rá. Ugye az övéi hallják a hangját, ugye Jézus megszólal a Szentírásban, a bizonyságtételek által, Jézus szólít bennünket, van, aki meghallja, van, aki nem hallja. Vagy lehet, hogy valaki meghallja, de nem ismeri fel. Hallja, hogy beszél valaki, de nem ismeri fel, hogy ez neki szól. Nem ismeri fel, hogy Jézus érte jött el, hogy elmegy mellette. Egy történet. Nem lesz érintett. Nem lesz olyan, aki rájön arra, hogy hú, ez nekem szól, hoppá, itt Isten engem akar megmenteni, engem akar egy új helyzetbe állítani, engem akar a népe közzé elhívni, és nem veszi észre, hiába hallja, nem ismeri fel, hogy az a megváltónak a hangja. Ez milyen jó dolog, testvérek, hogy mi tudjuk, hogy Jézus szól. Milyen jó dolog, hogy mi tudjuk, hogy ő Isten fia. Tudjuk, hogy nekünk szól, minket akar megszólítani, hozzánk beszél, hogy ez nekünk örök életet jelent az ő beszéde, hogy nála az ő beszédében az örök élet van. Micsoda kegyelem, hogy így lehetünk az övéi. Azt mondja Jézus, ő ismeri az övéit, és nevén szólítja az övéit. A kereszténységnek van egy egészen különleges tulajdonsága, mégpedig azt, hogy egyszerre személyes hitről, és egyszerre közösségről is van szó. Ugye ez a pásztor kép, illetve a nyáj kép a pásztor a vezetőre vonatkozik, ezt kifejezi. Azt mondja, hogy egyenként ismerem, ők ismernek engem, hallják a hangomat, nevükön szólítom őket. Mindenki fontos együtt, de miközben mindenki egyénileg is fontos. Mindenkiért egyedül is odaadja Isten Jézus Krisztust, és Krisztus odaadja az ő életét. Miközben mindez fontos, mégis egy nyájnak a tagjaivá lesznek. Ez nyáj az egyház. Ez a nyáj az egyház. Nem az az egyház feltétlenül, ugye itt most dogmatikai kérdések jönnek, amit úgy hívunk, hogy látható egyház, ahol listán fel tudjuk írni, hanem mindenki, aki Jézust követi. Mindenki, aki Jézust követi. Persze, én tudom, hogy vannak felekezetek, nem is akarunk erről most nagyon beszélni, nemrég volt az ökumenikus imahét, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy követem-e Jézust. Hogyha követem Jézust, hogyha a hangját hallom, ha megyek utána, ha ő az én pásztorom, mert ő egy jó pásztor, és én az ő juha vagyok, az ő nyájának a tagja vagyok, akkor az egyháznak lettem a tagja. Az egyház mindig, ugye nagyon nehéz ez a kifejezés, mert mit jelent az, hogy egyház? Hát akkor mire gondolunk? Hát gondolunk arra, hogy van templom, van lelkész, van liturgia, sok mindent lehet gondolni az egyházról, lehet rosszat is, nem baj, aki rosszat gondol, lelke rajta, ezt szó szerint értettem. Szóval mindegy is, a lényeg az, hogy Isten meghív bennünket, elhív, és mi igent mondunk, és amikor igent mondunk, akkor nem ilyen kósza bárányok leszünk, hanem egy nyájnak a tagjai. Ez így működik. Egyszerre személyesít, és egyszerre ott van az is, hogy oda tartozunk egy közösségbe, az Jézust követő közösségébe. Itt ez a közösség, amit mi egyháznak hívunk, ez az egyház a kihívottaknak, az elhívottaknak, a kiválasztottaknak a közössége. Érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy én hívom őket, és én hallgatnak rám, ugye ezek a kihívottak. Jézus hívja, és aki hívja az embereket, és akik meghallják a hangját, akik felismerik a hangját, azok az övéi. Azok is azért ismerik fel, mert az övéi. Mi nem azért hallottuk ezt, nem azért értettük meg, nem azért lettünk hívők, mert úgy alakult. Persze, hát mi tudjuk, hogy sok minden alakult. Az, hogy hová születtünk, kikkel találkoztunk, milyen helyzetben voltunk, ez alakult. De ez nem alakult, ezt Isten alakította. Tehát, hogy egészen konkrétan ezt lássuk, hogy ő alakította, az ő terve volt, hogy megismerjük. Az ő terve volt, hogy meghalljuk. Ez volt a terve. Sokféle úton vezetett bennünket odáig, hogy egyszer csak azt mondtuk, hogy én Uram és én Istenem. És hogy igen, a te nyájadnak a tagja vagyok, és milyen csodálatos, hogy te elhívtál oda. Sok út van, és biztos mindenki tudná mondani ezt az utat, ezt a történetet, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ott vagyunk. Ez a lényeg, hogy ahhoz a nyájhoz tartozunk. Itt ugye nem megyünk el más irányba, vannak mindenféle más nyájak is, de az Úr Jézusnak a nyája az, amelyikhez mi tartozunk, és amelynek a tagjai vagyunk. Nagyon szépen kifejezi a Szent Háromság azt, hogy Isten nem egy magányos Isten. És a hívő sem egy magányos hívő, hanem egy közösségnek a tagja. Ugye a Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, ott is, bár ez kicsit összetettebb, hogy ez a három egy, de most ez nagyon messzire vezetne, de egy valamikori püspöktől hallottam ezt, egy debreceni püspöktől, aki eredetileg teológiai tanár volt, és felajánlotta nekünk, akkor már egy idős bácsi volt, akkor abból a pozícióból nézve, hogy én mondjuk voltam 23 éves akkortán, tájt, ő meg már így a nyugdíj után valahol, akkor még nem kellett 70 évesen nyugdíjba menni a lelkészeknek. Na mindegy, szóval, és akkor ott volt az a történet, hogy nem szerette annyira a püspöki teendőket, és hiányzott neki a katedra, és akkor kitalálta, hogy legyen egy ilyen speciál kollégium, ugye erre jegyet nem kaptunk, de nem nagyon ért rá, hogy általában ilyen este 9-kor kezdődött, vagy még utána ez az alkalom a püspöki hivatalba, és akkor hát egy egész napos biztos el volt foglalva, utána így felélet, hogy mi mentünk ott 6-an, 8-an, és na és tőle hallottam ezt, hogy az, hogy Szent Háromság, az mutatja, hogy nem magányos Isten. Isten önmagában is szeretett közösség. És az egyház is egy ilyen szeretett közösség, amit már én mondok tovább, és folytatom tovább, hogy Isten népe egy szeretett közösségben van, az Isten szeretetének a közösségébe. Ebbe hív meg bennünket. És amikor Jézus erről beszél, hogy én vagyok a pásztor, ti pedig a nyáj vagytok, akkor az egy kegyelem, hogy kiválaszt bennünket a nyájnak a tagjaivá. Azt mondtam már korábban is, de hadd ismételjem önmagamat egy kicsit, hogy amikor a 17. verset olvassuk, azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Nyilván ez abból a szempontból értelmezhető, hogy János, az idős János nagy valószínűséggel, amikor mindezeket elmondja a gyülekezetnek, akkor ő is, meg a gyülekezet is tudja, hogy mi lesz a történet vége. Hát a történet legvége az, hogy Jézus meghal, értünk, hogy feltámad, elküldi a Szent Lelket, és hogy utána van egyház, ahol utána abba a gyülekezetbe tudja ezt János továbbadni. A történet vége onnan nézik, az akkoriak nem tudom, mit értettek ebből, hogy azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Értjük, hogy miről van szó, Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról van szó. Hogy Jézus vállalja, emberként is vállalja, tökéletes emberként is vállalja azt a feladatot, hogy odaadja az életét a juhokért. Odaadja az életét a bárányokért. Ugye ez a kép nem fejezi ki, mert a juhokkal, ugye a juhok nem tudnak bűnösök lenni, mert a juhok azok azt teszik, amit tenniük kell. Legelgetnek, bégetnek, néha eltévednek, össze kell szedni őket, de ebben semmi bűn nincsen, de azok a juhok, akik mi vagyunk, azok, akik ennek a nyájnak a tagjai vagyunk, mi bizony bűnösök vagyunk. Mi bizony olyanok vagyunk, akiknek oda kéne állni az Isten ítélő széke elé. Mindenkinek oda kell majd egyszer állni, senki nem ússza meg, csak a különbség az, hogy mi úgy állunk oda, hogy ott lesz protekciónk. És ez a protekció, ez Jézus lesz, aki mondja, hogy az ő bűnei már meg vannak bocsátva. Én bocsátottam, én szenvedtem helyettük, én haltam meg helyettük, hogy örök életük legyen. Szóval az, amit itt elmond Jézus, az elég egyértelmű, hogy az ő küldetésére vonatkozik, és arra vonatkozik, hogy ezt jelenti a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért, az életét adja az övéért. Itt beszéltünk arról, hogy Jézus mint jó pásztor van előttünk, mi pedig mint nyáj vagyunk előtte, de nyilván egy kicsit akkor érdemes az egyházról is beszélni. Kik a vezetők? Ugye nálunk a református egyházban a 6 éves következő tisztújítás már megy a beszélgetés róla, és ugye a következő év, tehát ennek az évnek a második felébe fog megtörténni, amikor hát mindenféle tisztségviselőket, vezetőket fogunk választani. De vajon ők lesznek az egyház vezetői? Hát bizonyos tekintetben papíron igen, de nagy baj lenne, ha ők lennének az egyháznak az egyetlen vezetői. Mert ennek az egyháznak, az Isten egyházának egy pásztora van, és az pedig az Úr Jézus. És nincs földi helytartója, legalábbis erről nem beszél az ige, itt csak ennyit, itt bezárom. Hát ha vannak katolikus testvérek is, ne érezzék úgy, hogy nem szeretjük őket, de szeretjük, de a Bibliában ez van benne. Nekünk van egy pásztorunk, és ez a pásztor az értünk meghalt, értünk feltámadott Úr Jézus, aki elmegy és megkeresi azt a juhot is, aki elment, ott hagyja a 99-et, és megkeresi a 100-at, hogy az se vesszen el. A mi pásztorunk nem más, és akire figyelünk, az maga az Úr Jézus, aki eljött ebbe a világba, és mindenkinek az a feladata, hogy neki engedelmeskedjen. Akármilyen tisztséget visel, minden tekintetben őt kell képviselnünk, és őt kell követnünk. Valaki mondta, hogy itt nagyon fontos dolog az engedelmesség. Hogy engedelmesség a juhok, ugye azt teszik, amit a pásztor mond. Hát megint egy ilyen kis képzavar van benne, nekünk még, akik láttunk nyájat is, hogy ugye én amikor láttam a nyájat, ment ugye mi még juhásznak hívtuk a pásztort, ment és kutyákat mondta, hogy merre menjenek, azok terelgették. Na most Izraelben nem így volt. Nem tudom, voltak-e kutyák, terelő kutyák, de elől ment a pásztor. És ismerték a hangját, és a hangja után követték azok, akik ott voltak. Követték a pásztort, és mentek utána. Miért volt ez hasznos? Hát azért volt hasznos, mert a pásztor tudta, hogy hol vannak a legelők. Ugye a nyáj nem tudja, hogy hol vannak a legelők, hol lehet jókat legelni, és a pásztor tudta, hogy hol vannak a kutak, vagy hol van a folyó, ahol lehet megitatni. Ugye ez a megitatás egy különösen fontos, csak 2 történet a megitatásról az Ószövetségből. Az egyik, amikor elküldi Ábrahám az idős szolgáját Háránba vissza, hogy szerezzen Izsáknak feleséget a rokonok közül, ne pedig ott az ottani kánaáni népek közül. Ugye akkor megy az idős szolga, és amikor ott meg odaérkezik a kuthoz a hosszú út után, akkor úgy imádkozik, hogy most akkor ott vannak lányok, akik itatják az állatokat, úgy imádkozik, hogy Uram, hogyha majd kérek vizet tőlük, az legyen, aki azt mondja, hogy adok neked vizet, sőt még a tevét segédet is megitatom. És ugye ez lesz Rebeka. Tehát, hogy ez is egy nagy történet. A másik ilyen nagy történet, ami a kedvencem, az pedig Mózesnek a története. Menekül Mózes Egyiptomból, megölt valakit, aki bántott egy Egyipt, ugye ő akkor már a fáraó unokájaként szerepel, előkelő ember, minden meg ki van okítva, és menekülnie kell, mert megöl egy egyiptomi munkafelügyelőt, aki bántott egy héber szolgát, és a menekülés közben megérkezik a Sinai félszigetre, és ott látja az egyik kutnál, hogy szintén lányok itatják a juhokat, illetve itatnák, mert kihúzzák a vizet, megtöltik ezeket a vájukat vízzel, nem kis munkával, és akkor megérkeznek más pásztorok, azok férfiak, és elzavarják a lányokat, hogy majd előbb ők megitatják a sajátjukat, ti meg majd húztok, majd vagy szedtek ki másik vizet. Mit csinál Mózes? Oda megy, és hát annyit írnak csak, hogy elzavarja a pásztorokat. Csak én úgy elképzeltem, hogy van egy Mózes, lehet, hogy egyiptomi ruhában, semmi kíséret. Ott vannak a pásztorok. A pásztorok, akik ugye igazából valószínűleg még béresekkel, meg egyebekkel felszerelve, tehát biztos, hogy nem ketten vannak, hanem sokkal többen. És Mózes elzavarja. Én azt gondolom, hogy ez a zavarás azért néhány csont törésével is járhatott, mert hogy ugye ő úgy ki volt képezve, egy korabeli kommandóst kell elképzelni, aki elbánt több emberrel, és azok úgy megijedtek, hogy elmentek, és ebből lett megint egy házasság. A kutnál, mert ugye, hogy ott Cipórát ott ismeri meg, és aztán ugye a Jetrónak, a leendő apósának nincsen fia, és ő fogja őrizgetni a nyájat, és ahogy őrizgeti a nyájat, egyszer majd egyszer csak lát egy égő csipkebokrot, na és szerintem sokszor megbánta, hogy oda ment kíváncsiságból, na és onnan küldik vissza Egyiptomba, tehát ez a történet hosszabb. De hogy a nyáj, az itatás az egy fontos dolog, gondoskodni kell a nyájról. Különben ugye nincsen, ha nem gondoskodnak róla, szomjan halnának. Isten Jézus küldi el, hogy gondoskodjon a nyájról. Gondoskodjon a nyájról, hogy életük legyen. Enélkül nincs élet. Enélkül nincsen Istennek olyan népe, amely meg tud maradni. Egybe kell lenni. Nem egyedül kószálnak a juhok, abból mindig csak a baj van. Akkor ott Isten meg kell, hogy keresse őket. Hol tartunk ebben, testvérek? Hol vagyunk mi most? Vajon mi a nyájban vagyunk, vagy néha úgy elkószálunk, és Jézus utánunk kell, hogy jöjjön, vagy éppen egymást támogatjuk ebben. Van egy csodálatos eredménye annak, hogy a nyájnak a tagjai vagyunk, hogy miközben Jézusra figyelünk, és mindannyian utána megyünk, még össze is tartozunk, egymáshoz is tartozunk. Az eredmény az, hogy meghasonlás támad. Nem mindenki engedelmeskedik. Akik Jézus szavára hallgatnak, azok engedelmeskednek. Ez egy fontos kérdés ott és akkor, hogy ki az, aki követi Jézust. Egy fontos kérdés, hogy ki az, aki hisz neki. Ugye itt van ez a vita, most nem akarom túl részletezni, farizeusok, írástudók, azt mondják, hogy mi rendben vagyunk, megcsináljuk azt, amit előírt Mózes, rendben vagyunk. Jézus azt mondja, hogy nem vagytok rendben, mert most már nem az a kérdés, hogy megcsináljátok-e, egyébként úgyse tudjátok egészen megcsinálni, megtartani, hanem az a kérdés, hogy hisztek-e az ember fiában. Most már ez a kérdés. Ők nem akarják ezt sokan. Akik hisznek benne, azok fognak a nyájhoz tartozni. Azt mondja Jézus, más juhaim is vannak nekem. Akik nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Szerintem ezt értik. Szerintem ezt értik, és talán ez a felháborodás. Jézus itt már arról beszél, hogy ugye az alaphelyzet az, hogy akik először meghallják Jézusnak a szavát, azok a zsidók. Ők értik, ők tudják értelmezni, Jézus maga is zsidó, egy zsidó környezetben jelenik meg, egy olyan környezetben, ahol ismerik az Ószövetséget, ahol tanulják, ahol sokan követni akarják, nem mindenkinek sikerül, akiknek nem sikerül, azok a bűnösök, azokkal nem foglalkoznak, Jézus meg foglalkozik velük, ebben is van kérdés, hogy vagy vannak viták majd, de hogy Jézus itt arról beszél, hogy lesznek mások is, akik hisznek. Ugye ez nagyon előrevetíti, de akkor, amikor ezt János elmeséli, talán Efézusban, vagy ki tudja hol, akkor már akik ott vannak, azok értik. Mert nem mindenki zsidó akkor már a keresztény gyülekezetben, hanem megtérnek mások is. Egyébként az apostolok ezen teljesen ledöbbennek, amikor hírül veszik, hogy vannak olyanok, akik megtérnek, akik nem is zsidók. Ők valószínűleg így alapból arra gondoltak, hogy hát ez a mi messiásunk. De aztán kiderül, hogy mindenkinek a messiása, mindenkinek a megváltója, minden népnek a megváltója, Isten minden népből hív el. Vannak más juhaim is. Igen, ma is átéljük ezt, hogy vannak más juhaim. Mert hogy vannak, akik beleszületnek a hitbe, beleszületnek abba, hogy Istennek a gyermekei, aztán utána lehet, hogy eltávolodnak, de Isten nem mond le róluk, nem mond le rólunk, és vannak olyanok, akik máshogy találkoznak. Vannak más juhaim is. Nem csak annyi az Istennek a gyermekeinek a száma, amit látunk, hanem most is vannak még más juhok, akik még nem hallották meg az ő szavát. És ahogy János mondta, és megértették sokan, most nekünk kell mondani. Most nekünk kell a Jézus szavát továbbadni. A mi nemzedékünk, akik itt vannak ebben a városban is, akkor fogja megtudni, hogy kicsoda Jézus, hogyha mi egyrészt az engedelmességünkkel példát mutatunk, hogy fontos nekünk, hogy az Úrhoz tartozzunk, hogy ő a pásztorunk, másrészt beszélünk is róla, hogy tudják meg, hogy ne vesszenek el, hanem örök életük legyen. Vannak más juhok is, és a mostaniaknak a dolga, hogy őket hívogassák, és róla, az Úrról bizonyságot tegyenek. Mások, ugye vita alakul ki, mi ez, van, aki azt mondja, ördög van benne, hogy ezt többször megvádolják ezzel Jézust. Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja nyitni az ördög a vakok szemét? Volt, amikor ezt olvastam, valaki önkéntelenül mondta, hogy nem, és így is van, nem. Mert mit jelent itt a vak szemének a megnyitása? Azt jelenti, hogy vak vagyok, amíg nem látom az Urat, vak vagyok, amíg nem ismertem fel az Úr Jézust, de az ördög nem nyitja meg a te szemedet, meg az enyémet arra, hogy a megváltót felismerje. Ő be akarja csukni. Ő azt akarja, hogy legyen valami, amit felhozok ellene, legyen mindig valami kifogás az életemben. A kifogás az nem az Istentől van. A kifogás, s a szemben Isten megnyitja a szemeket, Jézus megnyitja a szemünket az Isten szeretete felé, az ő megtartó szeretete felé, amivel jött ebbe a világba. És hadd fejezzem ezzel be, János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére ének szóval, a 725. dicséretet énekeljük. 725. dicséret. Ez egy olyan dicséret, ami a korábban használt énekeskönyvben nincsen benne, úgyhogy most rögtön három verset, rövidek ezek a versek, és fogunk énekelni, hogy gyakoroljuk. Talán többen ismerik. Új szívet adj, Uram, én nekem. helyünkön maradva, egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé hálaadásunkat, kéréseinket, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, álljunk fel, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon eljöhettünk, eléd állhattunk, téged dicsőíthettünk, s a te nevedet segítségül hívhattuk. Urunk, olyan jó volt hallani azt, hogy miközben sokszor olyan magányosnak érezzük magunkat, van pásztorunk, van olyan valaki, az Úr Jézus, aki vezet bennünket, akinek a számára fontosak vagyunk. Olyan jó tudni, Urunk, hogy Te ismersz bennünket. Ismered az életünknek helyzeteit, történetét, gondolatait, örömeit és fájdalmait. Ahogyan a képen mondtad, Úr Jézus, a pásztor ismeri juhoknak a történetét, úgy Te ismersz bennünket, nem csak kívülről szemlélsz, hanem ismered a mi érzéseinket és gondolatainkat is. Köszönjük, hogy mindezt a Te kezedbe tehetjük le, hiszen ott jó helyen van. Arra kérünk, Urunk, hogy legyél a mi vezetőnk, a gondolatainknak a vezetője, a döntéseinkben a tanácsadók, legyél a bátorítónk, amikor arra van szükségünk. Emelj fel, hogyha elesünk. Adj erőt, hogyha elcsüggedünk. Segíts nekünk a kitartásban, a mindennapokban. És segíts nekünk a te követésedben is, hogy ragaszkodjunk hozzád, és adj szent lelket, hogy megújuljon az életünk, megújuljon a hitünk, és hogy a te kezedben tudjuk mindezt. Urunk, hálát adunk neked azért, mert te választottál ki, te hívtál bennünket el, és hálát adunk a hallásért, meghallottuk a hangodat, hogy tudtunk igent mondani a te hívásodra. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk nem csak a magunk kéréseit, hanem minden embernek a helyzetét. Először hadd köszönjük meg a te vigasztalásodat, hogy akkor, amikor a héten megálltunk Ravatal mellett, akkor a te szeretetednek a szava szólt. A te bátorításod, a te vigasztalásod, és az örök életnek a beszéde segíthette azokat, akik búcsúztak szeretett hozzátartozójuktól. De kérünk, Urunk, minden gyászolóért, te légy a vigasztalunk, és te légy az, aki megtartasz bennünket. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy legyél ott a betegek között, a gyülekezetben levő betegek között, gyógyítsad őket, presbiter testvérünket, aki eltörte a lábát és lábadozik, hogy minél előbb közöttünk lehessen, intenzíven fekvő testvérünket, aki lélegeztető géppel tud életben lenni. Kérünk, hogy add a te kegyelmedet minden betegnek és a te szeretetedet. Urunk, imádkozunk a békéért, hogy teremts békét bennünk, és teremts békét ebben a világban. Különösen is könyörgünk azért, hogy a háború a szomszéd országban véget érjen, és elét hozzuk a kárpátaljai magyaroknak sorsát és helyzetét. Ezen a vasárnapon, Urunk, hadd könyörögjünk, és hadd imádkozzunk azokért, akik egyedül vannak. Te tudod, hogy milyen az, amikor ennyire szükség van rád, köszönjük, hogy te senkiről nem mondasz le, hanem mindenki a te népednek a tagja. Kérünk azokért, akik özvegyek, azokért, akiknek valamilyen módon az életében valamilyen törés volt a kapcsolataiban, imádkozunk azokért, mennyei édesatyánk, akik nem a párjukkal vannak, még már egyáltalán hiszük, hogy te odaállsz mindenki mellé. Hiszük, hogy mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk. De kérünk, hallgass meg az imádságainkat. Legyél kegyelmes mindenkihez, és szereteteddel hordozd mindannyiunk életét, bármilyen élethelyzetben is vagyunk. És kérünk téged, hogy segíts mennünket a szolgálatban, különösen is a szombati programban, ahová tizenéveseket várnánk, a fiatalokkal és a veled való találkozásra. Te légy a gyülekezet őriző pásztora. Imádkozunk egyházunkért, keresztény közösségeinkért, egyházunk, egyházaink és országunk vezetőiért, Jézus Krisztusért, hallgasd meg az imádságunkat, Atyánk. Amen. Együtt is könyörögjünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, amiket kaptunk, köszönjük a persely adományokat, az átutalással érkezett adományokat és az egyház fenntartói hozzájárulásokat. És köszönjük előre is az úrvacsorai jegyekre kapott adományokat. Kedves testvérek, a 291. dicséret 3 versét énekeljük. 291-es dicséret első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.